Szent Lecke Szent Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből. Szeretett testvérem, nagy örömmel és vigasztalással töltött el, ami szeretetedről hallottam, mert megnyugvást szereztél a hívek szívének. Ezért, bár Jézus Krisztusra hivatkozva, meg is parancsolhatnám azt, ami úgyis kötelességed, mégis a szeretet alapján inkább kérlek én, az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek birincseiben én adtam életet Krisztusban. Egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek. Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet, mint szeretett testvért. Mert nekem teljesen az, de neked még inkább, test szerint is az Úrban is. Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. Amennyiben pedig megkárosított, vagy tartozik valamivel, írd az én terhemre. Én, Pál, saját kezűleg írom, én térítem meg, arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. Bizony így van, testvér. Szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban. Teljesíts hát szívem vágyát Krisztusban. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van. Aztán tanítványaihoz fordult. Jönnek napok, amikor az emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek, nézzétek, itt van vagy amott, oda ne menjetek és ne higgyétek. Mert ahogyan a cikázó villám az ég egyik feléről a másikig villan, úgy jön el azon a napon az emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, mikor jön el az Isten országa? A zsidók számára igen izgató kérdés ez. Dániel jövendőlése óta számolgatták, hogy pontosan megtudják ezt az időpontot. 70 évet voltak fogságban, ezért úgy gondolták, hogy újabb 70 év után beteljesedik Isten uralma a világon. Ez pedig az ő felemelkedésüket jelenti, hiszen Isten temploma náluk áll. A próféta jövendőlése ezt ígéri: 7 és 62 hét telik el, és viszontagságos időkben ismét fölépülnek az utcák és a falak. Olvassuk Dániel könyvében. A viszontagságok beteljesedtek. Felkelések, háborúk, pest is, éhínség, ezek mind előjelek, gondolták. Az újkor fájdalmak között születik meg, tehát már közel kell lennie. A farizeusokat az is ösztökélte, hogy Jézushoz forduljanak, hogy ő maga is beszélt Isten országának közelségéről. Az egész működését azzal kezdte, hogy tanítani kezdte: tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Remélték, hogy az a tanító, akinek oly sok mindenben igaznak bizonyult a szava, és akire semmiféle tévedést nem tudtak rá bizonyítani, hát ha segíthet ennek az izgató kérdésnek a megfejtésében is. A sejtésük helyes, csak abban tévednek, hogy az Úr mást ért Isten országán, mint ők. Számokra a dicsőség, a zsidó kultusz elterjedése, a dávidi nagyhatalom visszatérése lett volna Isten országa. Ha újból kincsek áradnak Jeruzsálembe, mint Salamon idején, és újból minden ellenségük vereséget szenved, mint Dávid harcainak idején. És nem vették észre azt a kontrasztot, ami várakozások és az Úr Jézus tanítása között mutatkozott. Hiszen az Úr meghirdette, hogy boldogok a szegények, a szelideké lesz a föld, és a tiszta szívűek látják meg Istent. A Krisztus által hirdetett Isten országa nem a külsőségek, és nem a világi hatalom országa. Terjeszkedni ugyan akar, de nem leigázni. Dicsőséget akar ugyan, de nem magának, hanem Istennek. Éppen ezért mondja az Úr, Isten országa nem jön el szembetűnő módon. A görög szóhasználat így adható vissza, nem jön el megfigyeléssel. Nem lehet tehát kiszámolni, nem lehet eseményekből és jelekből megállapítani. Isten országa nem egy hely, amit keresni kellene, és hírt vinni róla, itt van vagy amott. Isten országa tehát egészen más, mint amilyennek várják azt. Ezek szerint nem is jó kérdés az, hogy mikor. Isten országa nem időhöz kötött, hanem minőséghez, ahogyan azt már Keresztelő János ige hirdetése is megmutatta. Nem külső tevékenységeket várt el az ország eljövetelének előkészítéséhez, hanem bensőt, bűnbánatot kell tartani. Így ez a mikor csak tőlünk függ. Amint igaz szívvel és őszintén megtörténik a bűnbánat felindítása, már az Isten országa küszöbén állunk. Ezért mondja az Úr Jézus, Isten országa köztetek van. Ez a megfogalmazás utal arra, hogy a bűnbánat nem csupán az egyén belső feladata, hanem hozzátartozik a kiengesztelődés minden cselekedete. Ilyen módon megfelelő közeget kell teremteni az Isten országa eljöveteléhez. Hiszen egy ország sohasem egyetlen személyből áll. Az ország mindig sokak közössége, mégpedig rendezett közössége. Ezért az egyéni kezdeményezésnek külső hatást is kell eredményeznie. Bocsánatkérés, elégtételadás, megbékélés másokkal. Ezért mondta Zakaiusnak az Úr Jézus, ma üdvösség köszöntötte házra. Ő a lenézett és megvetett vámos ugyanis mindezt megtette. Ugyanakkor helyes értelmezése az Úr Jézus szavainak, Isten országa köztetek van, az is, hogy vele és benne jelent meg közöttünk az Isten országa. Nyilván Krisztus előtt is kértek bocsánatot az emberek, vagy a jó érzésűek kárpótlást adtak az okozott kárért. Mégsem voltak ezek olyan eredményesek, hogy megvalósították volna Isten országát. Hiszen az nem emberi akaraton múlik. Az Isten kegyelme és jó akarata irántunk. Ez az Isten országa. Ezzel Isten felénk fordul és befogad minket. Manapság jól látjuk, mennyi gondot okoz és milyen kontroverziát hoz az idegenek befogadása. Az ugyanis nem annyit jelent, hogy valaki besétál egy országba és ezzel már be is van fogadva. Neki sok mindent kell tennie és vállalnia kell a befogadáshoz. Hát pont így van Isten országával is. Nem elég a szándék vagy az elhatározás, én bemegyek az Isten országába. Előbb teljesítenem kell a feltételeket, hogy beléphessek oda. Az egyik feltétel éppen az, hogy lemondjak a magam akaratáról. Éppen ezt nem akarták a zsidók. Nem Istenre bízták az Isten országa eljövetelét, hanem várták, sőt, erőszakosan siettették volna a maguk akaratának teljesedését. mintha az ő országuk lenne az Isten országa. Lethűthette őket az Úr Jézus kihozanító válasza. Jönnek napok, amikor az emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Ebben a kijelentésben arra utal az Úr, hogy nélküle nem valósulhat meg ez az ország. Az emberi igyekezetek pedig kudarcba fullannak, sőt, még azt is elveszítik, amit addig birtokoltak. Aki magát fölmagasztalja, az mindennek kárvallottja lehet. Itt még nem beszél nyíltan Jeruzsálem pusztulásáról az Úr, de már sejteti, hogy nem valami boldogító jövendő vár azokra, akik ilyen módon áhítozzák Isten országát. Ugyanakkor ezzel a megjegyzéssel már átvezet abba a témába, hogy az Isten országa összefügg az emberfiával. Szívesen látnák egyetlen napját, mert ráébrednek az igazára és az eljátszott lehetőségekre. Most még van alkalom arra, hogy hittel fogadják a tanítását és a működését, de azok a napok már csak fájdalmas visszaemlékezések és sóhajtozások lehetőségét adják. Egyben a benne hívőket is figyelmezteti, ne üljenek föl semmiféle híresztelésnek vagy vélekedésnek. Számukra az útmutató az, amire az Úr tanította őket. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Számukra egészen mást jelent az emberfia egyetlen napja. Ez a hívőknek nem visszavágyódás, hanem előretekintés. Az egyetlen nap az, amely mint a villám hasít bele az emberi életbe. Nem más ez, mint a parúzia napja. Krisztus második eljövetele. Akik az Isten országára hívő lélekkel készülnek, már részesei is az országnak. Éppen ezért nem az eljövetelét várják, hanem a beteljesedését. A hívő ember nem visszaforgatni akarja az időt, hanem inkább annak elmúlását sürgeti. Az Úr Jézus kijelentése átvezet az Isten országának idejéből az emberfia idejébe. Nem mintha a kettő ellentétben állna egymással, de az emberek számára ez a második az, ami megragadható. Az emberfiában kell hinniük, és általa juthatnak be Isten országába. Az emberfia ideje pedig állandóan tart a beteljesedésig. Mekkora irgalom ez az Isten részéről. Ez igazi időtlenség az időben. Bármikor fölhasználhatom az Isten által fölkínált lehetőségeket arra, hogy belépjek az Isten országába. Így is igaz, hogy ez az ország közöttünk van. Aki már ismeretében van és birtokolja, az segíteni tud másoknak, hogy közelebb jussanak hozzá. Ez a megvilágosító villám tehát a lelkekben villan föl, mint Isten meghívó kegyelme. Csak azoknak villan föl, akik készségesek a hitre. Krisztus második eljövetele azonban már mindenkinek fölvillan. Nem is annyira villanás a fontos, mert nem időt akar jelenteni. Ez annak a lélekbe hasító fölismerésnek a villáma, amely kinyilvánítja az igazságot mindenki számára. Ez lesz az a pillanat, amit a próféta megjövendőlt, és aminek teljesedését Szent János Krisztus halálában látta. Föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. De ott csak azok tekinthettek föl rá, akik jelen voltak, illetve akik hittel vették őt körül. A parúzia fénye azonban mindenki számára megvilágítja, hol lett volna számukra az üdvösség, kinek a szavát és áldozatát kellett volna elfogadniok. Előbb azonban sokat kell szenvednie. Az Úr Jézus megjegyzése kétségtelenét teszi, hogy az Isten országa az ő eljövetelével kapcsolatos, és kereszthalála, életáldozata tesz részesévé minket. Nem könnyű ezt elfogadni és a mélyére látni. Az embert fogva tartja a külsőség, meg a saját elképzelése és reménye. Éppen erre utal Szent Lukács annak az a későbbi megjegyzése, ami fölött könnyen el szoktunk siklani. Mivel közel voltak már Jeruzsálemhez, azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa. Az Úr Jézus apró megjegyzéseit az apostolok és tanítványok nem értették igazán, és nem fogták fel a súlyukat. Mivel problémát okoztak, ezekre kevéssé figyeltek. Na hát éppen ezzel tudjuk igazán értékelni azt, amit Szent Lukács a szűzanyának a figyelmességéről jegyzett föl. Szívébe véste szavaikat, és elel gondolkodott rajtuk. Mire juthattak volna az apostolok is a hitben, ha a szűzanyához hasonlóan maguk is eszükbe vésték volna mindezeket a szavakat? Mint a cikázó villám úgy jön el. Isten fia meg akarja talán lepni a világot, vagy talán rajtaütésszerűen tetten akarja érni a bűnösöket? Ezt jelenteni ez a hirtelenség? Szó sincs ilyesmiről, hiszen ő nem elítélni jön a világot. Ahogyan első eljövetel is a mindennapokban történt, úgy a második is. De mindazok számára, akik erre nem készülnek, hanem a világnak élnek, nyilván villámcsapás lesz az, hogy a szó szoros értelmében kihúzzák lábuk alól a talajt, amit olyan biztosnak véltek. A felkészülteknek viszont örömfény lesz ez. Amen.